Kedves hallgatóink! Művészek és a buddhizmus című sorozatunkban Kenderesi Gabival Bende Zsuzsanna beszélget. Fogadják őket szeretettel.
Semmi sem még úgy, mint a szenvedély. Művészek és a buddhizmus. Köszöntjük a Buddha FM hallgatóit. Kenderesi Gabival ülünk itt a stúdióban. Szia, Gabi!
Szia, Zsuzsa, és köszöntöm a hallgatókat. Örülök, hogy itt lehetek megint.
Mi köszönjük, hogy eljöttél. Csak hogy tudják a hallgatók, én téged 30 éve ismerlek. Körülbelül nem túl jól, de távolról mindig nézegettük egymást, mert ugyan annak a szcénának a tagjai voltunk, és megpróbáltuk önkifejezni magunkat ilyen-olyan módon, és tehát én itt el is vagyok akadva, el lennék akadva, ha nem tudnám, hogy azért, mint a Dunavize folyamat halad előre, és változunk mi is, sodor bennünket az élet, és tudom, hogy te így az életed úgy változott, hogy a spiritualitással is elkezdtél foglalkozni, nem is tegnap, hanem már jó ideje, ha jól tudom.
Igen.
Erről egy kicsit mesélj a hallgatóknak, hogy kezdődött, minek a hatására, milyen iskolákban vagy járatos, vagy minek a mentén göngyölöd föl ezt az utat.
Igen. Hát tulajdonképpen én azt hiszem, hogy egy ilyen érdeklődés, vagy szimpátia, vagy nem tudom ezt hogyan lehet fogalmazni a spiritualitás iránt, az valahogy már egészen régen megvolt. Még vissza tudok idézni, tehát van egy kép előttem, fogalmam sincs, hogy mikor történt és hogyan, de hogy ott ülök egy valami kis pici lakótelepi lakásban, 4 vagy 5 emberrel együtt, és egy egészen rövidre vágott hajú, fiatal, nagyon szimpatikus férfi beszél valahogy a buddhizmusról, vagy a buddhizmussal kapcsolatban valahogy, de hogy kerültem oda, vagy hogy ki volt ez az ember, tehát az már így se kép, se hang, csak ez a kép van meg előttem. Szóval, hogy ez egy régi történet, és aztán valahogy akkor lett intenzív, amikor én elkezdtem a Pránanadival foglalkozni, és ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ugye az ember elmegy egyik tanfolyam, akkor kezelgeti magát, hogyha energia kezelés, és akkor úgy jönne a következő tanfolyam, de valahogy ez egy ilyen tipikus dolog, hogy hát annyi minden van, most lehet, hogy erre nem tudok elmenni, hanem majd a következő kettes szintre, amikor legközelebb megint lesz ilyen lehetőség, és akkor az ember ezt így elhiszi magának, hogy át még korai, meg most úgy nem passzol bele a hétvégébe. És akkor elmentem egy utaztató, van a Pránanadinak egy reinkarnációs ága, és elmentem oda, és ott tulajdonképpen úgy gyakorolunk, hogy megtanuljuk a technikát, és akkor egymáson van valakivel párba állsz, és akkor visszautaztatod, és aztán meg ő téged. És akkor én megutaztam egy olyan életet, hogy tulajdonképpen nem is annyival korábban, ennél a mostani életemnél, de hogy egy ilyen szerzetes remete voltam Indiában, és ilyenkor végignézzük az egész életet, és láttam, ahogy az életem végén is ott egy ilyen fekszem, egy ilyen pritch-szerűségen, és ott állnak körülöttem az a néhány remete, akivel ott együtt éldegéltünk, és tulajdonképpen ennek az egész életnek, hogy én ezt megláttam, nagyon felkavaró volt, és valahogy az volt az értelme, úgyhogy az ember összegezni akarja, hogy most mire tanít meg engem, hogy én ezt így végigmoziztam, hogy én annyit beletettem ebbe a dologba egy előző életembe, hogy ne csináljam már ezt, hogy most nem fér bele a hétvégébe egy következő tanfolyam. Tehát, hogy tényleg annyit tettem bele, és annyi szépet nyertem ki belőle. Tehát ez egy nagyon szép élet volt, amit akkor én megnéztem. És az egy nagy löketet adott. Tehát, hogy akkor onnantól kezdve, akkor valahogy így tényleg így megértettem, hogy most ne hülyéskedjek itt, ökörködjek. Amikor ráadásul ez egy fontos dolog, egy olyan dolog, ami nekem jó.
Hát a te életed.
Igen, így van.
Mi lehetne fontosabb?
Mi lehetne fontosabb, igen, persze. Igen. És ez nagy löketet adott, és akkor én ezeket csináltam, ezeket a tanfolyamokat, és csináltam a továbbképzéseket, ami tulajdonképpen, ezt továbbképzésnek hívják, de tulajdonképpen ez egy szádana. Tehát ott már nem tanulunk újat, van több továbbképzés, mindegyik szinthez tartozik, hanem 10 hétig egy rakat gyakorlatot kell csinálni nap mint nap, és akkor heti találkozó van közösen a csoporttal, és akkor ott átbeszélünk dolgokat a tanítóval vagy mesterrel. Ezek nagyon-nagyon sokat adtak. Tehát, hogy ezeket így nagyon komolyan megcsináltam, ezeket a 10 heteket. És igen, úgy 2000-ben kezdtem én a Pránanadit, és akkor ez, mit tudom én, 2005-ben érkeztem el mondjuk egy ilyen továbbképzéshez. Ez nagyon fontos volt, és akkor kimentem a Pránanadival Nepába, kaptam ezt a lehetőséget, hogy egy láma 1-es fokozatot kapok, és akkor ott 10 napig tényleg csak a spiritualitásnak éltünk, de hát úgy kőkeményen. Tehát az utcán nem bolyongtunk, nem is mehettünk, csak ebbe voltunk 10 napig.
Az mit jelent, és sok ebbe? Csak egy kicsit, hogy érezzék a hallgatók, igen, hogy mit jelent, hogy csak ebbe?
Igen, hallgatók. Teljesen jogos a kérdés, igen. Busszal vittek minket, tehát így nem is keveredtünk a hétköznapi élettel. Busszal reggel 4-kor vagy 5-kor indultunk a hotelből, ahol megszálltunk. Busszal elmentünk egy kolostorba, mindig valamilyen kolostorba mentünk, ott mindig részt vettünk valami pudzsán, egy szertartáson, akkor délután egy másikra mentünk valószínűleg. Este még meg kellett csinálni a szállodában a gyakorlatainkat, tehát hazaértünk 8-ra. Ilyenek nem voltak betervezve, hogy hogy eszel. Reggeli az volt a hotelban, az összes többi az, hogy kolostorban, ha kaptál kekszet, vagy szőlőt, akkor örültél, meg eleve elfogadtad, mert kedvesség volt. És akkor ezt így csináltuk végig, ezt a 10 napot. És akkor...
És hogy találtál rá erre a lehetőségre, vagy ez hogy abból adódott, ahol gondolom, hogy Magyarországon elkezdted ezt a Pránanadit, és akkor a környezetedből valaki tudott erről, hogy Indiában ilyet lehet? Hogy...
Igen, ez Nepál volt egyébként. Igen, ez Nepál volt. Ezt kapod a mesterektől, ezt a lehetőséget erre. Most már azt hiszem máshogy van. Szóval most már úgy elég automatikusan működik, és úgy készülnek is rá az emberek. Amikor én voltam, akkor ez még úgy volt, hogy egyszer csak fölhívtak, hogy úgy látják, hogy érett vagy erre, vagy hogy így, és akkor volna, menné le.
És ez hány év, vagy hány hónap gyakorlás után látják, úgymond a mesterek, hogy valaki erre érett, vagy sem?
Igen, hát ezt olyan 6-os, 7-es fokozat után szokták látni, és akkor, hogy ezt hány év alatt csinálod meg, az rajtad is függ. Hogy például elhalasztasz-e egy ilyen hétvégi kurzust, vagy pedig haladsz tovább, igen. Tehát valahogy így. És akkor ez nekem nagyon sok mindent akkor eldöntött. És akkor egyébként azt hiszem, hogy akkor kerültem a legközelebb a buddhizmushoz. Azóta nem távolodtam el, csak látszatban esetleg. De akkor tényleg egészen megérintett.
Szóval akkor Nepálban buddhista szertartásokat, úgy kell
igen,
érteni, buddhista szertartásokat.
Igen, abszolút, igen, igen.
És valamennyire része is lehettetek a szertartásoknak, vagy csak mint külső szemlélő, hogy lássátok, hogy egyáltalán hogy zajlik egy ilyen?
Hát ugye része nem annyira tudsz lenni, mint hogy ott ülsz bent, és akkor ugye a rezgések, meg az egész minden az ott dolgozik rajtad. Tulajdonképpen egy hatalmas átalakuláson mentünk végig, tehát ez teljesen normális volt, hogy időnként embereknek folyt a könny a szeméből közülünk például. Tehát hogy azért úgy sok minden beindult, meg sok blokk oldódott, tehát ez egy nagyon nagy lehetőség a transformációra.
Jó, szóval abból indulunk ki, hogy te már azért a Pránanadi elméletén túl vagy, mondjuk azt, hogy tudsz róla, ami megalapozottnak tetszik ahhoz, hogy valamiféle gyakorlathoz is közöd legyen, Nem tudom, hogy jól mondom-e, de ahhoz ugye azért mondjuk a hallgatóknak nyilván legtöbbjük azért képbe van, de akkor a Prána Nadi egy ilyen energetikai...
Igen, egy tibeti, igen.
Tehát erről egy kicsit mondjál, hogy értsék, hogy amikor szertartáson ültök és érzitek ezt a... Tehát, hogy hogy dolgoz meg benneteket, és milyen alapon vagy tehát, hogy
igen.
Milyennek az alapelve.
Igen. Na most a szertartásoknak nincs köze a gyógyító technikához. Mm-hmm. Tehát ezek a kolostor életében megtörtént, vagy volt olyan, hogy a mesterünk rendelte, és akkor nyilván honoráriumért, tehát hogy egy bizonyos szertartás, ebben mi nem láttunk bele, de ezek buddhista szertartások voltak, nem volt köze a gyógyító technikához.
Ja, értem.
Tehát, nem.
Hogy,
igen, tehát, hogyha...
Ez csak egy plusz volt.
Ez csak egy plusz, tehát hogyha elmész Bodh Gájába, vagy mit tudom én, bárhova, Nepába, és be tudsz menni egy szertartásra, akkor ugyanezek történnek meg.
Értem, és akkor de azért volt, tehát, hogy Nepálban volt gyógyító gyakorlat is?
Nem.
Nem.
Nem. A lámafokozatot kaptuk meg, ezen a transformáción kellett végigmennünk igazából, ugye 10 napig, hogy csak ebben éltünk, teljesen elvágva a külvilágtól, tehát a mobilokat be kellett adni, és csak Delhi-ben kaptuk vissza, tehát, hogy semmi kapcsolódás a külvilága, hanem, hogy csak ebbe vagy, és akkor este még ugyanúgy megcsináltad a gyakorlataidat. Tehát, hogy ez egy ilyen intenzív...
10 nap.
De ez egy intenzív 10 nap.
Ahhoz képest, ugye, amilyen, hogy mondjam, nagy tradícióról, meg tudáshalmazról beszélünk, úgy nyilván a 10 nap azért nem annyira sok, de elegendő, hogy az ember feltöltődjön valami mással, vagy kiessen elég jelentősen abba, amiben.
Igen, tehát, hogy én azt gondolom, teljesen igaz, amit mondasz, én azt gondolom, hogy egy kolostori élet, egy kolostori létezés, főleg, hogyha szertartások vannak, az hihetetlen gyors folyamat. Uh-huh. Tehát ez a felgyorsított fejlődés. Én a mai napig járok Indiába, hát most ugye 20, tehát tavaly 19-ben is voltam, 5 hétig, 3 ashramban. Tehát egy ashram, tehát évek munkája, amit 2 hét alatt, vagy 3 hét alatt egy ashrama megtörténik veled. Uh-huh. Évek munkája.
Értem.
Igen. Tehát, hogy attól, hogy ott vannak ezek a szertartások, főleg, hogyha ünnepekre mész, de egyébként is valahogy olyan a, hogyha van gurú, akkor, tehát ott valahogy olyan a rezgés eleve, hogy ilyen mindenféle dolgok történnek veled, fölerősödnek olyan dolgok, amikről azt hitted, hogy már rég ezt így túl vagy ezen, és akkor egyszer csak szembe jön veled, olyan helyzetek teremtődnek körülötted, amikből te magad nagyon sokat tudsz fejlődni például a társaiddal. Nekem egyébként mindig napfényes egy ashram, tehát, hogy nem, sose volt még nehéz, de mindig van egy szituáció, amit szépen meg kell oldanom. És ez az egy szituáció, ez mindig ahhoz kapcsolódik, hogy szépen és ügyesen álljak ki magamért. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy mindig egy ilyen helyzetbe futok bele.
Igen?
Igen.
Ez ilyen visszatérő.
Igen. Tehát valószínűleg itt nekem még van dolgom, ezeket tök jól megoldom. Tehát 19-ben is, meg 18-ban az előző utazásomon is, de hogy érdekes, hogy én mindig ezt kapom meg egyetlen nehézségnek. Tehát, hogy van egy olyan szituáció, amikor valaki mondjuk úgy, hogy erősebb akar lenni nálam, vagy valamit érvényesíteni akar, amihez egyébként meg nincs érkezése, mondjuk így. Hát azért ez az életben sokszor megtörténik.
Persze.
Az emberek szeretnek hatalmat gyakorolni mások felett, vagy úgy érezni. Igen.
Jó, mert megbeszéltük, hogy az elengedés az egy elég jelentős téma lesz a mai napon, és akkor itt eszembe is jutott akkor, hogy nézzünk meg egy ilyen helyzetet, hogy van-e ilyenkor köze az elengedésnek. Mondtad, hogy az elengedést azért te is gyakorlod, tehát hogy jön be például a pránanadit, össze lehet hozni az elengedéssel, vagy egy ilyen szituációt, így hogy oldanak meg azok, akik pránanadival foglalkoznak.
Igen.
Tehát érdekel Tehát ugye egy csomóféle technika van ahhoz, hogy megszabaduljunk, amitől meg kell, ugye egy ilyen helyzetben legyen az az ego, vagy a nyomás, vagy más, tehát hogy hány sokféleképpen meg lehet oldani egy ilyen helyzetet, és csak akkor világítsuk meg egy ilyenek keresztül, hogy ha lehet, hogy
jó.
Név nélkül, meg úgyse ismerjük.
Persze, persze, nem is a név az számít, igen. Na most ezt meg kell mondanom, hogy én tavaly, meg tavaly előtt sem buddhista kolostorban voltam, hanem hindu. Uh-huh. Tehát én a pránanadi technikákat még mindig alkalmazom, a gyógyítást. Uh-huh. De tulajdonképpen én már nem azokon a gyakorlatokon gyakorolok.
Amit tanultál a pránanadi.
Igen, igen. Hát én most már a jogikus világhoz tartozom, mint ilyen szempontból, tehát, hogy én azokat a meditációkat, meg légzés, meg tehát azokat a technikákat gyakorolom, és ashramba is most már oda járok. Miközben persze mai napig lektorálok buddhista szövegeket, és most úgy néz ki, hogy erkölcstan keretein belül buddhista tanításokat is fogok tanítani általános iskolákban. De, tehát ezek, amik történtek, ezeknek már nincsen köze a pránanadihoz. Ez egy egyszerű ashram life egyébként, és akkor mondjuk történik egy olyan helyzet, ahol valaki nem tartja be azokat a határokat, amik neki, tehát amik a határok, tehát ő azokon túl megy, ilyen vagy olyan módon, és akkor te pedig olyan helyzetben vagy, hogy úgy tűnik, hogy ő ezt megteheti, mert például ő ott él az ásrámban már évek óta, és neked vele együtt kell dolgoznod, és egyébként nem akar semmi rosszat, csak teljesen nonsens, amit elvár tőled. Például azt szeretné, hogy reggeltől estig különféle feladatokat végezzel vele, vagy neki, és közben te pedig szeretnél bent lenni egy ősi szertartáson, és egyébként pontosan sejted, hogy a vendégeknek ez kijár, úgymond, tehát az ashram úgy van ezzel, hogy a vendégek üljenek bent ezen a szertartáson, ahol 12 pandit egész nap a mantrákat mondja, és azt érzed, hogy minden molekulád odébb csúszik egy milliméterrel, és akkor ott van a helyzet, hogy most mi történik, tehát hogy akkor most hogy legyen? Tehát az ember elkezd ezen gondolkodni, hogy mi az az eszköz, amit alkalmazzon, egyáltalán kinek van igaza ebben a szituációban. És én még mindig azt gondolom, amikor egy nehézség van, hogy tulajdonképpen először picit felkavar, mert nem annyira szeretem a konfliktusokat, és én mindig felkavar, ha fel kell vállalnom a konfliktust, de mindig felvállalom annak érdekében, hogy valamiféle normális és egészséges szituáció legyen, és kikerüljünk az abnormalitásból valahogy. És akkor először ugye ehhez át kell gondolnom, hogy mi is a helyzet itt, és hogy hogyan lehet ezt megoldani, és azt gondolom, hogy most nekem ez egy lehetőség arra, hogy valamit megtanuljak, amit eddig az életben valószínűleg soha nem tanultam meg, mert akkor most nem lennék így fennakadva, vagy nem történne meg ez a szituáció. Úgyhogy valójában mindig erre gondolok, hogy most tudok megtanulni valamit, amit eddig még valamiért nem tanultam meg, és akkor megpróbálom ezt úgy lerendezni, hogy ne egy szkander legyen belőle, hanem valahogy világossá tegyem a másik ember számára, hogy tulajdonképpen ő már átjött az én területemre, úgymond. Tehát, hogy az én felségvizemen evezget, és hogy valahogy rávenni, hogy húzódjon vissza. És egyébként ezek sikerültek. Ennek nincs igazán köze az elengedéshez, tehát itt egy másról... Igen.
Hatalomjáték.
A hatalomjáték, így van. Igen, itt arról van szó. Hát az elengedés az pedig egy nagyon komoly téma, és abszolút gyakorolom, ugye, hát így minden szinten. Tehát most két felnőtt, vegyük úgy, hogy 18 év fölött felnőtt az ember, tehát két felnőtt gyerekkel, tehát azt gondolom, hogy elég sok feladata van az embernek az elengedéssel, és az élet egyébként is rengeteg helyzetet hoz. És hát nem könnyű. Nem könnyű az elengedés. Én arra jöttem rá ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Egyébként az ashramban végzünk ilyen kis, amikor 2 évvel ezelőtt kint voltam, akkor az accommodation, tehát a szállás és szobák, tehát a tisztogatás, az volt például a feladatom, és hihetetlenül jót tett, hogy ebben a kis aprólékos kis törölgetésben, meg csiszatolásban abszolút végig tudtam gondolni dolgokat. Szóval, hogy valahogy ez nagy lehetőséget ad arra, hogy befelé forduljon az ember, és akkor rájöttem, hogy hát egyrészt, hogy ugye vannak helyzetek, amikkel, tehát hogy az embernek mennie kell a flow-val, vagy a folyamatokkal. Tehát, hogy ez egy dinamikus univerzum, amiben vagyunk, itt semmi nem marad egy helyben, hát a Föld is forog, meg megy a pályáján, és ez mindenre igaz, tehát semmi nem állandó, a buddhizmus erről folyamatosan beszél. És arra jöttem rá, hogy amikor az ember így bele szeretne ragadni egy helyzetbe, akkor ugye valamit nem akar felismerni, tehát elsősorban nem akarja felismerni azt, hogy ez a helyzet, az már nincs úgy. Tehát a saját, tehát rávetít valamit egy helyzetre, ami már nem fedi le a valóságot. És arra is rájöttem, hogy ha az ember nem akar menni ezzel, ahogy fordulnak a dolgok, akkor tulajdonképpen az csak azért van, mert nem bízik saját magában. Tehát, hogy még csak nem is az univerzumban nem bízik, hanem egyszerűen saját magában. Saját magát félti, és ha saját magában tud bízni, és azt mondja, hogy valójában nem fogok sérülni, tehát hogy az a kép fog sérülni, amit én kialakítottam magamról, vagy erről a helyzetről, akkor nagyon könnyű, akkor sokkal könnyebb, hát nyilván az elengedés, tehát hogy mit engedünk el, ugye ezek különböző helyzetek vannak, tehát ez nem mindegy, de hogy akkor nagyon könnyű elengedni, és engedni az embernek magának, hogy meglássa azt, hogy mi az az új helyzet, vagy hogy engedni annak az új helyzetnek, hogy megmutassa, hogy az hova tud átfordulni. És tulajdonképpen, amikor az ember magában bízik, akkor kezd el bízni igazán az univerzumban is.
És akkor tud elengedni.
És akkor tud elengedni. És akkor tudja, hogy valójában azok az értékek, amiket ő abban a helyzetben, amit nem akar elengedni, amiket abban a helyzetben lát, az igazi értékek azok nem fognak elveszni, azok átíródnak az új helyzetben.
Persze.
Tehát, hogy nincs mit, igen.
Igen, mert hogy valójában, hogyha azt nézzük, hogy kiragaszkodik, tehát mindjárt az egónál kötünk ki, tehát ez sok mindent felvet nyilván, tehát meg a szintek, itt is vannak szintek, hogy meddig itt el az ember a nem ragaszkodás, meg a nem ragaszkodás az elengedés valójában. Hogy konceptekhez nem ragaszkodik, igen, vagy anyagiakhoz, tehát hogy ő, ennek is megvannak a kifinomult fokozatai, igen, ugye, ahogy halad az ember ezen a,
igen,
úgymond, hogyha ezt választja magának, mint technikát, hogy,
igen,
hogy eljusson a mondjuk a non-dualitásig, vagy eljusson az ego, felismerje az egón milyenségét, vagy természetét, tehát,
hogy... Igen. Igen, de az a baj, hogy onnantól kezdve, hogy az ember elkezd félni, tehát nem akarja elengedni azt a szituációt, akkor körülbelül olyan helyzetbe helyezi magát, mint amikor egy sasmadár el szeretne repülni, és már nyitja a szárnyait, de közben mind a 10 körmével egy sziklába kapaszkodik. Tehát, hogy egyszerűen nem szabad, nem éri meg, tényleg. Tehát olyan börtönbe tesszük magunkat pillanatok alatt, amit nem szabad. Most az ego, ugye az ego az egy nagy kérdés, azt tőlem is szokták kérdezni, hogy most mi van az egóval, hogy most akkor az ego az rossz. Nem, hát az ego az önmagában egy nagyon hasznos dolog. Hát attól van ambíciónk például, hát attól ülünk le gyakorolni. meg az ego, hát azért nem fogok átszaladni a 220-szal közeledő vonat előtt, mert az ego félti magát, tehát hogy az ego valahol azért nagyon hasznos, csak hát kell tudni visszatenni a helyére. Tehát, hogy az egónak megvan a maga szerepe az életben, a maga dolga, és sokkal-sokkal kisebb, mint ahogy általában az emberek ezt megélik.
Jó, persze, hát ez egyértelmű, igen. Ácsán Szumédó szerint, ha keveset engedsz el, kevés békéd lesz. Ha sokat, sok. Ha mindent elengedsz, teljes lesz a békéd. Most Ácsán Szumédó nem ismerte a mértéket, vagy egy szint utána megvilágosodtak az igazi elkötelezettek, akik például egy kóduló csészével járják a világot, és tényleg mindent elengedtek. Tehát ez itt a nagy kérdés, ugye a mérték itt is az elengedésben, hogy vajon van-e?
Igen.
Mikor kell megállni?
Tehát igen.
Azért, vagy meddig megy el az, nem is, hogy megállni, hogy meddig megy el az ember ebbe az elengedésbe valóban. Tehát, nyilván, amikor azt mondjuk, hogy az ego jól jön valamilyen szempontból, az nem biztos, hogy az ego. Tehát most az egónak mindig van egy ilyen negatív konnotáció.
Igen, van, pedig nem feltétlenül az, igen.
Maradjuk annyiba, hogy amennyiben azon dolgozunk, hogy mi van az egón túl, tehát mi a tiszta
igen.
természetünk, akkor fontos az egón dolgozni, de nyilván a mindennapi életünkben ezt a kettő dolgot el kell választani, és az talán amennyiben az ego az életben maradásért küzdés, pedig nyilván van egy ilyen természete, nyilván mindennapi életben azért sokat számít, de te például érezted azt, hogy el kéne engedni, és nem tudod? Hogy valamit el kéne nagyon engedni, és mégsem egy. Vagy szembesülsz ezzel a mindennapi életben? Mert nekem például van egy csomó ilyenem, hogy nem megy.
Van dolgom az elengedéssel, hogy ne, abszolút, igen. Például most, amikor Indiába mentem, akkor a lányommal együtt mentünk, és akkor az utolsó nap már neki így látszott, hogy a vízum gondok vannak, és akkor nagyon izgultunk egy napig, hogy most mi lesz, és akkor kimentünk a reptérre, és valóban nem engedték föl a repülőre. Na most én rögtön akkor azt gondoltam, hogy akkor én se megyek el, hanem akkor majd, amikor ő is egy nap, vagy két nap, vagy három nap múlva, új repülőjegy, meg minden. Igazából például ilyenkor az anyagiakat az ember teljesen elengedi. Hiába alacsony költségvetés, tehát azt gondolja, hogy mi lehet fontosabb, mint az, hogy valahogy ez a szövetségben maradjon az ember egy általa szeretett lényel. És akkor ő mondta, hogy nem, dehogyis ez hülyeség.
Menjél haza nyugodtan, ezt mondta.
Üljek fel a repülőre, igen. És én felültem a repülőre. És ott ültem a repülőn, és szerintem akkor jött ki a feszültség rajtam, nem ült mellettem senki, mert ugye ő ült volna ott, és mellette se ült senki, mert ilyen cselesen úgy foglalta le a jegyet az utazási irodában a hölgy, hogy közénk nem tett senkit, vagyis, hogy mi nem egymás mellett ültünk, azért, mert azt mondta, hogy közénk úgyse akar majd ülni senki, mert általában az emberek nem úgy foglalják le, és akkor így lesz három helyünk kettőnknek. Tehát az a lényeg, hogy én egyedül ültem ott, és akkor elkezdtek folyni a könnyeim, mert valószínűleg akkor jött ki rajtam ez a feszültség, és akkor már szállt fel a repülő, de még csak a kifutópályán emelkedtünk el, és akkor valahogy egyszer csak teljesen megéreztem belülről azt a bizonyosságot, hogy micsoda hülyeség lett volna az, hogy én nem jövök el. Mert hogy, és nem az anyagi része miatt vagy ilyesmi, hanem hogy, mert egyszerűen meg kell értenem, hogy ez is egy elengedés. Mi külön utasok vagyunk az életben. Tehát, hogy ez gyönyörű, amikor összefonódnak a szálaink, de külön utat járunk. Tehát neki biztos megvolt a tanulság, vagy hogy miért. Tehát neki most ez volt, és majd utánam jön egy vagy két nap múlva, majd fog értesíteni. És nekem meg az a dolgom, hogy itt üljek a repülőn, és hiába úgy gondoltam azt az egészet el, hogy ketten megyünk, és egy nap múlva már ott leszünk Ramana Maharshi ashramjában, Én most egyedül fogom ezt, és ráadásul a bizonytalanra, hogy ő mikor jön utána, mikor kapok egy hírt. És akkor én ezt ott megértettem, hogy ez egy illúzió, hogy nekünk így feltétlenül együtt kell. Bármennyire nyersen hangzik ez most, esetleg.
Nem.
De, igen. Tehát, hogy, és ez például egy baromi nagy elengedés volt. Mert nem csak erről szólt ez a dolog, nem csak megnyugodtam, igen, hogy tulajdonképpen egyszer csak megéreztem, hogy ez egyszerűen ennek így van a helye a sztoriban. És hogy mindenkinek megvan a maga útja. És amikor tudunk csatlakozni egymáshoz, akkor csatlakozunk, amikor nem, akkor meg járjuk a magunkét. Tehát ez egy nagy sztori volt így az elengedésben most.
Hát itt szó szerint is megtörtént az elengedés.
Igen, abszolút, igen.
Éppen itt a félelmeidet és az aggodalmaidat engedted el.
Meg azt a képet, hogy mi együtt utazunk Indiába, ugye, ami már hónapokkal ezelőtt bennünk élt. Hát egy jegyet az ember már jó előre megvesz, fél év. Tehát gondold el, hogy én hónapokig dolgoztam ezen, különböző ashramokkal leveleztem, hogy hol tudunk megszállni. Oda rendeltem a taxit Chennaiba, a volt Madrász, még onnan 4 óra autóval, tehát hogy tudod, minden így le volt vajazva, úgymond, bizonyos értelemben, és akkor egyszer csak... Igen, 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 ott egy kicsit még kavartam ide-oda, igen, és aztán jött. Persze. Szóval nem is csak erről van szó, hogy külön mentünk, hanem akkor én megértettem belül valamit az elengedéssel kapcsolatban. És ez volt a fontos. Tehát, hogyha én ezt nem értem meg, akkor lehet, hogy én ott végig pánikolom az utat, mire ő utánam érkezik, és megvárom. De tulajdonképpen az volt ennek a jelentősége, hogy én azt megértettem, hogy igen, ha ő nem tudott most jönni, akkor én egyedül megyek. És hogy föl sem merülhet, hogy nem megyek. Mert nekem ez az utam. Igen. Ez például egy komoly tanulság volt az elengedésről. Az ember a gyerekével azért elég össze tud forni.
Persze. De nyilván tanultál buddhizmus, vagy csak érdekelt? Vagy
érdekelt, tudom, igen.
Tudom, mennyire vagy járatos benne. Tehát ugye van egy olyan jelenség is a buddhizmusban, hogy a dogmák felettiség.
Igen.
Amiben aztán már nem csak ilyen dolgokat, hogy a lányommal
igen, együtt azon abszolút,
vagy sem. Tehát
abszolút,
ez,
igen.
Hogy mondjam, ott már a koncepciók teljes elengedése is terítékre kerül.
Igen.
És ezt foglalkoztatott például, vagy ez a gondolat maga, hogy mindent elengedni. Ez nyilván, hogyha valaki, mondjuk én sokat olvasok, meg az elméletben vagyok eléggé bele szeretve, hogy úgy mondjam, tehát a gyakorlatom nyilván semmi, de ez a dogmák, minden meg dogmai haladás, ez nagyon foglalkoztat engem. Tehát, hogy az mit jelent, és hogy ez végül is az a végső elengedés, amikor nem ragaszkodsz már tényleg semmihez, ahhoz sem, hogy egy ilyen gondolati felépítmény megtartson.
Így van, így van. Szerintem ez egy hosszú út. Én azt gondolom, hogy én ezen valahol vagyok. Tehát azt érzem magamon, hogy újra meg újra felismerem magamban azt, hogy mit engedek el, vagy elengedem, és hogy az úgy lesz jó, tehát, hogy ezekkel úgy megbékélek, vagy ezeket úgy engedem megtörténni jó érzéssel. És ez a minden elengedés egyébként, ez egy nagyon különös dolog, szóval először is én sokat foglalkozom ezzel, hogy például, tehát, hogy közben az is van, hogy az ember valamilyen életben leszületik, és bizonyos feladatok veszik körül, amiket teljesítenie kell, és akkor, és ez egy nagy feladat nekem, és igazából én ennek a mintának a felszedegetésében és újravarrásában vagyok, én úgy érzem elég intenzíven, hogy mi az én feladatom, amit én föl akarok ebből vállalni, mert tulajdonképpen erről szól, hogy most fölvállalom-e azt a szituációt, ami van, vagy egyszerűen nem, de az nem biztos, hogy az elengedés, vagy akkor mi az...
Tehát, nem, hogy... én magam is kíváncsi igen. vagyok, mert nem tudom, csak paránonodi, tehát vannak ilyenek, hogy elmész, tehát úgy nem... rajzolódik ki még bennem, azért csak tapogatózok, hogy valójában a te spirituális utadnak mi a lényege, vagy mi a eszenciája, hogy úgy mondjam, hogy mi az, amiről gondolod, hogy az a te utad.
Én azt hiszem, hogy szeretnék egy... ez most nagyon egyszerűen hangzik. Én szeretnék egyszerűen egy jobb ember lenni. Tehát szeretnék a világból többet megérteni. Szeretném a kapcsolódásomat a világ felé sokkal pozitívabbá tenni. Azt is mondhatnám, hogy szeretnék boldogabb lenni, mert ez ennek a része. Tehát, hogy nyilván az igazi boldogság az abból van, hogy az ember felismeri a helyzeteket, felismeri saját magát, és abban megtalálja saját magát, meg megtalálja a napfényt mindenben. És igazából én ezen az úton vagyok. Tehát, hogy nincsenek ilyen típusú vágyaim, hogy megvilágosodni, vagy az majd lehet, hogy egy következő élet talán, azt nem tudom,
de... Én mindig csúcságatom magamba, ezt engem nagyon foglalkoztat, és mindig megpróbálom értelmezni, és néha ugye az ember persze az egész tényleg attól, tehát ahogy mondtam, teljes egy koncepció az egész. Tehát igen, már igen. Eleve nem halad meg semmit, mert gondolkodás szintjén marad. Tehát ez nyilván, amiről beszélünk, az nem egy ilyen, egy ilyesfajta megközelítése a lényegnek, hogy koncepciók mentén. De mégis, ugye le kell tudni fordítani ezt valahogy az embernek, hogy mit jelent ez. És akkor ugye mondják, hogy a nyitottság, és a jelenlétben való a nyitottság, amikor mindenfelé úgy fordulsz, mint hogyha azt először látnád, és ítéletmentesen, tehát, hogy, és ugye az azért, mert hogy minden folyamatosan változik, ezért egy koncepcióba se tudsz megmaradni, mert lehet, hogy a következő pillanatban az is ki fog mozdítani, és a többi, tehát, hogy egyszerre megragadni az, hogy ugye mi a te élet pályád, vagy hogy mondjam, tehát mi a te utad, és figyelemmel lenni az iránt, hogy mondjuk mit tanít a buddhizmus, vagy megérteni azt alapszinten, és nyilván ez a dogmák felettiség, ez megint egy nagyon nagy előre rohanás, miközben az ember még ugye az alaptanításokat is jól lehet, hogy még azt se rendesen érti, mert az is...
Vagy nem építette be.
Vagy nem építette be. Tehát nyilván ezért sántikál a dolog, csak egyszerűen nem bírom ki soha, hogy megkérdezzem az embereket, hogy ők mit gondolnak erről, hogy ez micsoda, vagy tehát tulajdonképpen hogy lehet gyakorlatban vajon, hogy néz ez ki?
Igen, tehát amit én élek mostanában, az mindenképpen az, hogy tehát például rájöttem, hogy iszonyatos mennyiségű elvárásom is volt, még valószínűleg még most is van. Magadban tehát most idefele is, amikor jöttem, akkor pont ezen egy bizonyos ember felé való, hogy van-e elvárásom, pont ezt próbáltam így monitorozni magamnak. De a másik, hogy előítélet, uramatyám.
Zsákbóla.
Iszonyatos mennyiségű előítélet. Szóval annyit bontottam le, és most az előítéletről az ember azt hiszi, hogy ez egy ilyen negatív, tehát hogy van benne negatív is, de nem.
Prekoncepció. Ilyen program, ami
és pillanatok alatt jönnek. Ez valami őrület.
Na persze, mert ugye ez a lényege az egyik szerintem nagyon fontos tanítása, hogy a Buddhának, hogy valójában egy ilyen beprogramozás elszenvedői vagyunk, és emiatt szenvedünk, ami ugye a kulturális környezetünk, meg a születésünk körülményei, meg a jó szerencse, hogy úgy mondjam, mert persze nyilván nem, de hogy mindezek, amiken keresztül mentünk, addig, amíg csak egyszer csak ez elkezdett nem gyanús lenni, hogy na nézzük meg, akkor mi is ez? Igen. Mi folyik itt? És igen. Akkor rálát az ember, hogy de jó ég, hát ez olyan, mint a beprogram, mint egy jó program a kompjúterbe, az ott fut, szalad, abszolút. Mindent azok szerint ítélünk abszolút. Meg, azok igen. szerint lépünk, elgondoljuk, hogy mi a biztonság, hogy mi a szeretet, hogy mi a gyűlölet, és az meddig... De valójában nem áll össze egy rendes kép, egy koherens kép, és akkor az embernek ez gyanús lesz, hogy Na nézzük már meg ezt rendesen, igen, ami igen. Van ezzel.
Igen, abszolút mindent újra kell, minden puzzle darabot újra igen. Meg kell nézni, igen. Ki kell venni a helyéből, így van, és odébb tenni. Szóval döbbenetes, hogy a mai napig annyira automatikusan jön az, hogy mondjuk látok egy rasztahajó embert, és miért gondolom azt, hogy ez a rasztahajó ember egy independent gondolkodású valaki? Egyáltalán nem biztos. Tehát már a rasztahaj is divat, és akkor én csodálkozom, hogy miért mond olyanokat, amit mond. És akkor rájövök, hogy mert én azt gondoltam. Igen. Tehát, hogy és egyszerűen ez egy döbbenetes.
Ez egy nagyon bájos prekoncepció.
Ez egy nagyon bájos prekoncepció, de hát ezeknek nem kéne lennie, mert ez azt jelenti, hogy kivetít az ember valamit. És nagyon nehéz, én ezt így próbálom mostanában, amikor sikerül jelen lennem a szituációban, hogy találkozom egy emberrel, és akkor se a pozitívat figyelem magamban, hogy akarom-e már megelőlegezni neki a pozitív vagy negatív dolgot, mert azért közben egy arc is árulkodik valamiről, tehát hogy azért azt meg nem mondhatjuk, hogy nem. És hogy nagyon nehéz megmaradni ebben a ezen a mesdjén, hogy az ember nem engedi a saját elképzeléseit.
Hát igen, és a józanész nyilván az ember akkor elgondolja, hogy na látok egy arcot, ú, de mogorva biztos bűnöző. Tehát, hogy a józanész lehet, hogy vívja a csatáját azzal, hogy nem akarsz ítélkezni.
Igen, igen, igen. Mert pontosan.
Tulajdonképpen lehet, hogy a programnak a részeként egy csomó ilyen bűnözőt láttál tényleg, ez az egy lehet, hogy tényleg nem bűnöző.
Abszolút, igen. Igen, igen.
Tehát,
igen,
hogy tényleg
igen.
Mindig fenn kéne tartani, úgymond a, hogy hát a törvényben is benne van a véleme hát ugye az ártatlanság véleme.
Ja, igen.
Tehát,
igen,
hogy igen, azt valójában igen. Minden napi életben is igen. Kéne tudnunk alkalmazni. Ez is egy olyan dolog, hogy tulajdonképpen ez is egy nyitottság.
Tehát, abszolút, igen. Igen. Egyébként szerintem a egyik legfontosabb tulajdonság, és szerintem a gyerekek szempontjából, az, amire lehetne nevelni egy gyereket, vagy... Hát az mindenképpen a rugalmasság. Tehát szerintem az, hogy az ember ehhez a rengeteg helyzethez nyitottsággal is rugalmasan áll hozzá, és megpróbálja mindenből a legpozitívabb, legkonstruktívabb, legépítőbb dolgot kihozni, az lenne az alap szerintem. Úgyhogy ezt például mindenképpen igyekszem, és alapjáraton egy elég pozitív ember vagyok, tehát hogyha valami történik, akkor például nem az jut eszembe, és milyen érdekes, hogy az ember másokban látja meg magát, tényleg a másik ember mennyire kell, mint tükör, hogy nekem ez teljesen természetes, hogyha valami történik, akkor azt gondolom, hogy ez egy lehetőség arra, hogy valami jó kijöjjön belőle, és akkor sokszor együtt vagyok másokkal, akik például amikor így Indiában, és akkor kiderül, hogy mások rögtön megijednek egy új helyzettől, vagy egy változástól, és azt gondolják, hogy ez valamilyen, ebből csak valami rossz dolog fog kisülni, vagy ez valami pech, vagy ez valami nem, érted? És rögtön látom, hogy ez egy akkora fal, tehát ezek ilyen apróságok, annyi apró...
Persze, ebből is látszik, hogy milyen óriási probléma mával kell az ember megküzdenie, tehát hogy tényleg ez a dogmák felettiségen gondolkodni, az egy teljes...
Igen, az egy következő... De nagyon jó, nagyon szép.
Jó, csak igen, szóval, hogy valóban, tehát a gyakorlat az mindennél fontosabb, hogy az ember mit tud a gyakorlatban megvalósítani, és hát tényleg arról van szó, hogy a saját programunk hackerei kell, hogy legyünk.
Igen, igen.
Tehát, hogy
igen.
Feltörjük ezt a kondicionáltságot, igen. ami kialakul
igen.
A tudatosság hiánya miatt.
Igen. Már csak azért is, mert tulajdonképpen mindenkinek az élete, tehát az élet, az nem más, mint ahogy megéled a pillanatokat a mentális beállítottságoddal.
Persze.
Tehát, hogy ezért ez aztán egyáltalán nem mindegy, hogy akkor az hogy lesz ez az élet. Igen.
Kondicionáltsága. Reflektálódik minden egyes további lépésben,
van,
ha
igen.
Nem figyelsz oda, vagy nem próbálod ezt meghaladni, vagy meglátni, vagy ráirányítani, úgymond a lámpát, hogy végre rálás, hogy mit is csinálunk.
Igen, igen.
Ja. Persze mondod, hogy a boldogság, meg a jó ember, hogy szeretne, ha az ember jó lenni, hogy van egy ilyen késztetésünk valóban. De mit értesz azon, hogy jó?
Nagyon jó a kérdés, igen, igen. Például, tehát ez sok önanalízis, tehát befelé fordulás, tehát megnézni, hogy viselkedtél bizonyos szituációkban a nap során. Tehát ez ilyen esti meditáció, így végignézni a napodat. És például megnézni, hogy mikor reagáltál egy helyzetben az árnyosabb oldaladból. És akkor azokat, hogy miért ezt megnézni, és akkor hogy ezt hogy tudod kioldani magadban. Tehát hogy tudsz oda egy kicsit nagyobb fényt becsempészni. Tulajdonképpen erről szól, így nagyon egyszerűen megfogalmazva. Egy önanalízis, ami három részből áll. Hát először észreveszed, tehát hogy megfigyeled, elfogadod, tehát ez nagyon fontos, hogy elfogadod, hogy tényleg azt csináltad, és nem kezdesz el mismásolni, meg önigazolni, és nem is bántod magad. Hát igen, ez így sikerült, ez most nem volt annyira jó, mert ezért, meg ezért, tehát megfejted, hogy miért, és akkor ki tudod igazítani, ki tudod javítani magadat. Rájössz, hogy valamit totál félreértettél. Egyszerűen rájössz, hogy egyszerűen csak azt hitted, hogy ha ez nehéz persze egy általánosságban beszélni, de hogy megijedtél. Azt gondoltad, hogy valami rossz dolog fog kiderülni, vagy rosszul szerepelsz, vagy mit tudom én. Tehát mindenképpen valami ijegység van általában a dolgok mögött. És az ijegység mögött meg azt gondolom, hogy az esetek 100%-ában az van, hogy azt érezzük, hogy akkor nem fognak minket úgy szeretni. Tehát, hogy egyszerűen szerintem nagyon kemény, de én erre jöttem rá, évekkel ezelőtt, hogy egyszerűen mindenki valójában azt szeretné titkon, vagy nem titkon, hogy szeressék. És mindig, amikor megijedünk, akkor nagyon sok helyzetben, amikor itt kisiklunk, akkor valójában az történik, hogy azt érezzük, hogy nem vagyunk elég jók, vagy nem úgy szereplünk, ahogy szeretnénk, mert és akkor nem fognak minket majd úgy szeretni tulajdonképpen. Tehát, hogy elesünk egyfajta szeretettől, mondjuk akkor így. És hát ez a mozgató rugója az életnek igazából. Tehát én azt gondolom, hogy a szeretet a mozgató rugója az életnek. Nem ahogy a kabaréban éneklik, hogy money makes the world go round.
Hát igen, azért ez is egy érdekes kérdés, hogy ki, hogyha neked mondjuk meg kéne nevezni a legfontosabb hajtóerőt, vagy tényleg amit te szeretnél, hogy az utadon az legyen a legfőbb elf, mondjuk, az mi lenne? Mert ugye van egy csomó ember, aki azt mondja, hogy a szabadság.
Nem, vannak nekem a szeretet.
A szeretet. És igen. Most eszembe jutott, igen. Hogy tulajdonképpen én állandóan a szabadságra
igen.
próbálom mindent arra fele próbálok elvinni, hogy lehetnék szabad mindentől, akár ettől.
Szóval, igen, igen, az is egy érdekes téma, a szabadság. Igen. A szeretet, tehát nekem egyértelműen a szeretet, és ezért is kellemetlen, vagy ezért is rökönyödök meg, amikor ilyen hirtelen konfliktus, amikor tényleg egy ilyen ütközés van, konfliktus, mert ugye nem egy ilyen szkanderből szeretném ezt megoldani, hanem nekem fontos az is, hogy ez valamilyen, most ez persze kicsit eltúlozva, ugye a szavak, de hogy egy szeretet teljes módon történjen, tehát ugye a másik ember ne azt érezze, hogy most akkor ki az erősebb, ugye, hogy Nemecsek mondja, hogy aki erősebb, az győz. Tehát nem ezeken az alapokon, hanem úgy, hogy ő megértse, hogy tulajdonképpen nincsen semmi gond, csak ő már túlment egy határon, tehát hogy nem itt van a határvonal, és hogy ezt valahogy, tehát nekem mindenképpen a szeretet, igen.
De lehet, hogy a szeretet és a szabadság valahol
találkozik, igen.
Minden arról beszélünk, amikor biztos, a biztos. Legvégső jelentését kutatgatnánk.
Igen, és egyébként én, tehát ez az önanalízis, meg meditáció, meg ilyeneket, Hát én most a jógikus kultúrához kapcsolódom nagyon erősen, így a gyakorlatokat ugye onnan, és nagyon-nagyon csodálatos, és nagyon egyszerű technikák vannak erre, ezt úgy hívják, hogy rádzsa jóga, ami az elmével foglalkozik, és igazából ezeket nagyon szeretném átadni az emberek, hát nem átadni, hanem ugye tartok foglalkozást is, de hogy nagyon-nagyon szeretném ezt önkéntesként is. Ezt már csináltam az Igaz Gyöngy Alapítvány keretében, csak ők nagyon messze vannak, szóval az a baj, hogy ezt a hétvégére leutazni, az nehéz, nehéz dolog, de hogy már alig várom, hogy az iskolában is ilyen finom technikákat a gyerekeknek megtanítani, hogy hogyan legyenek tudatosabbak, és hogyan ismerjék fel magukat és a másikat. Tehát addig meg se látom a másik embert, amíg magamat nem látom meg.
És ezek közül, akik a rádzsa jogát tanították, kit olvastál, vagy kit követtél, vagy kik az úgynevezett ilyen...
Világos, igen. Hát a rádzsa joga tulajdonképpen a Patanjali nevéhez fűződik.
Igen, hát és akkor ő így van. Vannak mai tanítók, akiket így követsz, vagy akik így...
Persze. Igen, hát a tradicionális jóga, az tulajdonképpen a rádzsa jogát abszolút alkalmazza. Tehát én most, amikor kint voltam, akkor részt vettem egy hatha joga kurzuson is, meg egy rádzsa joga kurzuson is. De a rádzsa jogának az egyik technikája, az egyik csodálatos technikája, az a yoga nidra, az egy ilyen mély relaxáció. Hát én azt gondolom, hogy ez az, ami a modern, tehát a mostani embernek a leginkább kell. Tehát olyan szinten kioldja a feszültségeket.
Elemedés.
Például, igen.
Csak hogy...
Igen. Igen.
Elvezett témáknál maradjunk, de tényleg, igen. Nyilván a relaxációnak rengeteg köze van.
Rengeteg.
Sejtszinten,
pontosan, igen. És a technika az még egy olyan részt is felölel, amikor még a tudat alattiból is elengeded a blokkjaidat. Hát persze ehhez azért csinálni kell rendszeresen.
Ez valami légzés technika, amikor, vagy?
Nem, kezded, hogy fekszel, és olyan szinten ellazulsz, hogy tehát az agyhullámok olyan lassúra esnek vissza, hogy sokan el is alszanak benne, vagy legalábbis így billegnek az ébrenlét és az alvás határán, ami a technikának nem a célja, de viszont abból a szempontból meg igen, hogy ellazult az illető.
De mitől jutnak el egy olyan állapotba, amikor mondjuk már rádzsa jogának lehet nevezni?
Ja, ez a rádzsa joga része. Tehát a rádzsa joga 8 lépésből áll, ez az 5. lépés, ezt úgy hívják, hogy pratyahára gyakorlatok, amikor befordítod az érzékszerveket a külvilágból, és befelé figyelsz.
Meditálás.
Tulajdonképpen igen, a relaxációt fekve végezzük, a meditációt ülve. Tehát ez a különbség, igen. És akkor valójában a következő lépcsőfok az már a dharana, ami a koncentráció, vagy ugye itt Európában elterjedt néven a meditáció. Igen. És arra is, hát most én olyan csodálatos gyakorlatokat csináltam magam is,
és tanultam. Objektumai, hogy úgy mondjam, vagy hogy kezditek, mi a fókuszálás tárgya?
Sokféle van, tehát vannak, tehát a jogának, vagy a tantrának, a joga a tantrának a része, ami még nagyobb, mint a joga tudománya, és ősi gyakorlatok vannak, és minden technikának más a célja. Tehát van olyan technika, például a kayasteryam, az a mozdulatlan test technikája. Egyedül nem olyan könnyű csinálni, tehát ahhoz már gyakorlottabbnak kell lenni. Ott az a lényeg, hogy a test mozdulatlanná válik, de azért, mert ha a test mozdulatlan, akkor az elme is. Tehát akkor lesz lehetősége az elmének is, és ezzel tulajdonképpen a sunyát, az ürességet éred el. Tehát ez a technika van arra, hogy teljesen kiüresítsd az elmédet. Akkor van olyan technika, amivel a tudatalattiba mész le. Például az ajapa-japa, az egy ilyen technika, az visz a legmélyebbre, ahhoz légzés van, intenzíven egy kis vizualizáció, és tulajdonképpen olyan mélyre mész, hogy mélyben a tudatalattiban megrekedt blokkok pattanhatnak fel, és oldhatod fel. Akkor van egy olyan, az az antarmauna, a belső csend, amikor egy problémát fejtesz meg. Buddha antarmaunát végzett, amikor megvilágosodott. Tehát amikor egy szituációra gondolsz, és így mész végig, mint régen a Füles magazinban, hogy melyik lufinak hol a megkötő zsinórja, biztos tudod, hogy össze kell. Igen, tehát hogy mész végig a gondolaton, ebben a meditatív állapotban is mész még tovább, amíg el nem jutsz a forráshoz, a probléma forrásához. Mert egyébként, pont most olvastam Feldmár Andrásnál, ma délután olvastam tőle egy nagyon jó cikket, és Feldmár András azt mondja, hogy a probléma, az sose bennünk van, a probléma az két, a problémához kell egy másik ember, vagy mondjuk, gondolom, hogy azt jelenti, hogy egy szituáció. Tehát valami kell, mert az okozza benned a problémát. Akkor derül ki, hogy benned van egy probléma, tehát, hogy, mert arra nem tudsz reagálni.
Hát elég sok embernek, anélkül is van elég sok problémája, hogy bárkivel találkoznak.
Azért hallottam Indiában egy annyira jó mondatot még 2013-ban, amikor kim voltam, hogy ezt azért meg kell nézni, amikor az emberek azt mondják, hogy van egy problémám, vagy pedig, hogy én vagyok egy probléma. Tehát ugye ez angolul, hogy I have a problem, vagy I am a problem. Igen, tehát, hogy ezek ilyen elgondolkodtató dolgok. És tényleg a másik ember mindig azt jelzi, vagy egy szituáció mindig azt jelzi, ezt Pema Chödrön olyan gyönyörűen írja le, nagyon imádom azt a hölgyet, hogy tehát bármikor, amikor így elakadunk, akkor tulajdonképpen az élet, szóval, hogy hálásnak kéne lenni, mert az élet azt mutatja meg nekünk, hogy mi az, ahol még valami nincs kikerekítve bennünk. Tehát mi az, ahol még egy kicsit gyengék vagyunk.
Persze.
És egyébként ez annyira jó, tehát, hogy amióta én ezt nála így, ilyen gyönyörűen megfogalmazva olvastam, én azóta abszolút így próbálok hozzáállni, hogy igazából, na nézzük csak, mi itt a baj, miért gondolom én ezt, vagy miért, igen.
Persze nyilván, tehát ha az ember elébe megy ezeknek a dolgoknak, tudatossággal megpróbál elébe menni,
igen.
És tényleg feltérképezni, hogy mi a tennivalója, akkor megelőzheti azokat az őrült nagy kataklizmákat, amik amúgy is megtörténnek majd, mert ugye olyanok vagyunk, mint a kövek egy ilyen folyóba, hogy
abszolút.
Egymáshoz csapódunk, surlódunk, és alakulunk, és a végén hát olyan formát veszünk fel, amelyen így gyúrt minket az élet.
Igen.
És, de hogy ez így is, meg úgy is valószínűleg, hogy meg kell, hogy történjen az emberrel, és lehet, hogy a tudatosság az éppen ez, hogy
elébe mész. Tehát így van, tárt karokkal.
A megelőzés mondják.
Igen.
Talán itt is.
Igen.
Ez.
Hogyha felismersz valamit, akkor onnantól kezdve már el tudod kerülni legközelebb.
Jó, szóval jól látom, akkor te így megpróbálsz így szintetizálni dolgokat. Tehát minden egy kicsit belekóstolsz, buddhizmus, hinduizmus, pránanadi meditáció, jóga.
Igen, igen. Hát a tradicionális jogának a része a sok színűség, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy nem lehet csak ászanákat végezni, sőt, abból nem is kell annyi, mint ahogy az emberek hiszik. Tehát nem fontos egyáltalán. És kell a mantra, kell a meditáció, kell az önzetlen szolgálat például, hogy az ember oda teszi magát másokért. Tehát,
ha
hogy igen.
Ezek
tehát, hogy ezek mind kellenek, így van. De én egyébként minden tanítót, én azt gondolom egyrészt, hogy minden az élet minden helyzetéből lehet tanulni, sőt kell is, és nagyon sok tanítótól lehet tanulni. Tehát csodálatos emberek sora született le.
Ha persze, nekem mondod,
igen.
Csak jó emberekkel beszélgetni.
Tehát, hogy igen, csodálatos, igen.
Persze,
igen.
Nem. Tényleg egyébként, ahogy az ember elkezd erre fókuszálni, és ráviszi a figyelmét, akkor egy másik világ tárul ki.
Igen.
Tehát amiben igenis van
igen.
együttérzés, amiben van lelkiség,
igen.
van szeretet, és a többi,
igen.
és a többi. Tehát
igen.
csak tényleg a fókuszom múlik minden, ahogy
Abszolút,
mondják. Tehát ha
igen.
figyelmedet arra viszed, akkor azt látod, ha meg
Igen.
arra viszed, akkor a bűnözés, a
Igen.
bűnözőt látod.
Igen, hát egy új szoftvert kell letölteni a homlokunk mögött működő komputerbe, egy új programot. Igen.
Jó, akkor legyen mindenki a saját programjának a hackere, és töltse fel új és üdítő dolgokkal, vagy üresítse ki,
deleteljen
le mindent, ahogy szeretnék, hogy leállt az időnk. Gabi, nagyon szépen köszönöm, hogy
én is köszönöm.
Rendelkezésre álltál és beszélgethettünk.
Köszönöm szépen!
Művészek és a buddhizmus című sorozatunkat hallották. Kenderesi Gabival Bende Zsuzsanna beszélgetett. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!